szerkesztette.
Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Krimi, ahol a bor és az étel is nyomokat hagy maga után. Sikeres magyar fagylaltmester, elfeledett gabonák a dédszüleink kamrájából, és egy közgazdász, aki hobbiból indult, ma pedig saját borászatot vezet a Tanúhegyek között. Történetek ízekről, hagyományokról és szenvedélyről a Korkóstolóban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
Sportvilág.
Marokkó jutott elsőként a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon. Kimi Antonelli a sprintfutamot és az időmérőt is megnyerte Silverstone-ban. Jó estét kívánok, Berő Emese vagyok. Véget ért az első 8-döntő a labdarúgó világbajnokságon. Marokkó 3-0-ra nyert a társ házigazda Kanada ellen. Hamarosan értékelünk Bene Ferenccel, akit várunk ide a stúdióba. Előjáróban csak annyit, hogy 23 órától rendeznek egy újabb 8-döntőt, ezen majd Paraguay Franciaországgal csap össze. És ha már a franciák, akkor a statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe a korábbinál is nagyobb esélyt ad a francia futballválogatottnak a világbajnokság megnyerésére. A 8-döntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. A csoportkörös zárás után ennek valószínűsége 18,66% volt, bár már akkor is a franciák számítottak a fő favoritnak. A 16 csapatosra szűkült mezőnyben a címvédő Argentina VB elsőségét kicsit több mint 16%, az Európa-bajnok Spanyolországét pedig 13%-ban adja meg a komputer. Ezzel tekintettünk előre, de akkor tekintsünk vissza a Kanada-Marokkó találkozóra. Ez a mai nap eddigi egyetlen lezárult találkozója. Igaz, hogy összesen 2 rendeznek ma. Itt van már a stúdióban Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, aki végig közvetítette ezt a találkozót a Nemzeti Sportrádióban. 0-3, tehát a társházigazda Kanada búcsúzott, az első házigazda, amely búcsúzott ugye a labdarúgó világbajnokságról. Megérdemelt Marokkó győzelme még ilyen arányban is?
Tisztelte, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Nagyon érdekes, és két ellentétes félidőt láthattunk. Nagyon érdekes a megállapítás, mert ugye a 3-0-ás különbség az azt mondatja, hogy egy sima mérkőzés volt, de az első félidőben a kanadai válogatott meglepte a marokkóiakat. Egy egész más letámadással megakadályozta a marokkói labdakihozatalokat, és már-már úgy lehetett érezni, hogy levegőből lóg a kanadai gól. Viszont ez nem született meg, és egy egészen más második félidőt láthattunk. Egy cseles szabadrugásnak köszönhetően Unahi megszerezte a marokkóiaknak a vezetést, és a marokkói válogatott játszhatta a kedvenc játékát, a kanadai válogatottnak egyre nagyobb létszámmal kellett támadásba vonulnia, ez lehetőséget adott a marokkói kontráknak, és ahogy az lenni szokott, két kontratámadás végén gyakorlatilag teljes mértékben szétzilálta a kanadai védelmet a marokkói csapat, és így a második félidő alapján megérdemelten jutott tovább.
Talán annyi kulisszatitkot elárulhatunk, hogy a szünetben azért én hallottam némi párbeszédet, amivel az első fél időt értékeltétek, és hát nem szeretnék nagy szavakat használni, de talán az unalmas, az elhangzott mindenképpen ezekben a beszélgetésekben, és valami olyasmit is kihallottam, hogy ez a Marokkó, ez igazából egy jó csapat, de talán mentálisan sem volt az első fél időben teljesen toppon, ez kapcsoltát, vagy ez változott meg, főleg a második fél időre?
Véleményem szerint igen. Az első fél időben érezni lehetett, és hát ismerjük mindkét válogatottat. A kanadai válogatott nagyon-nagyon rajta volt a mérkőzésen, teljesen koncentráltan léptek pályára, és az első pillanattól kezdve megfelelő fordulatszámon futballoztak. Ezzel szemben a marokkóiról tudjuk, hogy képességek tekintetében sokkal jobb, mint a kanadai, ennek ellenére dekoncentráltak voltak a játékosaik, nagyon sok labdaeladás volt a középpályán, gyakorlatilag rá sem lehetett ismerni a marokkói válogatottra, és ha valami miatt gyenge volt ez a mérkőzés az első fél időben, akkor az a marokkói válogatott miatt volt.
A második fél idő alapján azonban valószínűleg megváltozott ez a vélemény, amennyiben lehet mondjuk 15 perc alatt változásról beszélni, de hogyha előre tekintünk egy picit a VB-re, akkor ez a Marokkó mire lehet képes, mert azért az előző világbajnokságon is láthattuk, ott voltak a négy között, valóban egy jó csapat, jó játékosaik vannak, csak az a kérdés velük kapcsolatban, hogy majd melyik fél idő játéka jön elő a folytatásban?
Hát először is a szünet azért az mindig alkalmas arra, hogy egy csapatot akár szakmailag, akár a vezetőedző által rendbe lehessen tenni, úgymond. És mindig egy fordulópontot jelenthet az, ami elhangzik a szünetben egyrésztről. A másrésztről a kanadai válogatottnak a lendületét kétségkívül megtörte a szünet. Tehát gyakorlatilag az egész mérkőzésnek abban a mederben kellett volna folyni a véleményem szerint, ahogy a második fél idő zajlott. Én gyanítom, ha 10-szer játszana Kanada Marokkóban, azért szerintem 8-szor Marokkó hasonló mérkőzésen megnyerni a találkozót. A fordulópont az igazából az első gól volt, mert onnantól kezdve játszhatta Marokkó kedvenc játékát, és onnantól volt lépéskényszerben Kanada. Ami a folytatást illeti, én nagyon meglepődnék, ha Paraguay-Franciaország mérkőzésén nem Franciaország jutna tovább. És ebben az esetben viszont egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés vár Marokkóra, hiszen az ütőképes és lendületes francia támadójáték fog összecsapni egy nagyon-nagyon szervezett marokkói védekezéssel és veszélyes kontrajátékkal.
Ha egy picit még visszatérünk erre a mai mérkőzésre, azt mondod, hogy a fordulópont az első gól volt, a harmadik gól az meg már olyan minden mindegy, ugye akkor már nagyon közel voltunk a mérkőzés végéhez, az már a ráadás perceiben született, gondolom, hogy Kanada ott már szinte mindent feladott, tehát az 2-0, 3-0 igazából már szinte mindenkinek mindegy volt.
Igen, az mindegy volt, több esetben a kanadai kapus Crépeau is előre jött az utolsó percekben, hát ha gólt tud szerezni, teljes mértékben kitámadott a kanadai válogatott. Talán személyesen Rahiminek volt a gólszerzőnek a legfontosabb ez a harmadik találat, hiszen alapjában ő nem számított kezdőjátékosnak, de a megsérült Saibari helyett állt be már az első fél időben, és nagyon-nagyon sokat dolgozott a mérkőzés folyamán. Ugye egy személyes csúcs ékként rengeteget vett részt a kontratámadásokban, mindig megjátszható volt, felemás teljesítmény nyújtott, nem mindig voltak jók a megoldásai, de ez a gól úgy gondolom, hogy kárpótolja az erőbefektetésért, és úgymond a futballistene megjutalmazta őt az addigi produkciójája.
Egy utolsó kérdés, csak hogy Kanadáról is ejtsünk egy-két szót. Van miért sajnálnunk, hogy Kanada nem szerepel már a továbbiakban a világbajnokságon?
Én úgy gondolom, hogy a kanadai válogatott így is azért a várakozásunkon felül teljesített, tehát gyakorlatilag bejutott a legjobb 16 közé, voltak közönségszórakoztató mérkőzései is, sok gólos mérkőzései is. Szerintem a kanadai népnek, a kanadai szurkolóknak egy nagyon-nagyon jó propagandáját jelentették a futball szempontjából, de én véleményem szerint azért a legjobb 16 közé, pláne nem a legjobb 8 közé, azért nem kell, hogy kanadai válogatott bejusson. Én úgy gondolom, hogy a jobbik csapat jutott tovább, de Kanada is szerintem büszkén gondolhat vissza erre a világbajnokságra.
Köszönjük szépen Bene Ferencnek, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjének a szakértelmet itt a Kossuth Rádióban is. És egy picit még maradjunk a labdarúgásnál, illetve a világbajnokságnál, bár nem teljesen szorosan már a VB. Jürgen Klopp szerint intenzív tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy elvállalja a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. Az tegnap dőlt el, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik, és a német szövetség megerősítette, hogy a kiszemelt utód Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot. Az 59 éves, a korábban többek között a Liverpoolt is irányító szakember elmondta, időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához, Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek. Ennyit most a labdarúgásról, még egyszer emlékeztetőül csak annyit, hogy 23 órától Paraguay Franciaországgal játszik majd a labdarúgó világbajnokság nyolcaddöntőjében. Ezt a találkozót élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton, most pedig légtornával megyünk tovább. Szerdától holnapig tart ugyanis a légtorna Európa-bajnokság Budaörsön, de mi is az a légtorna? Ez is kiderül most következő interjúcsokrunkból, ami az EB helyszínen készült.
Simkó Georgina, elnök helyettes, Magyar Levegősportok Szövetsége. A légtornának van egy múltja, ami egyértelműen, hogyha bárki a légtornára gondol, akkor a cirkusz művészethez kötődik, tehát a cirkuszban láthattuk ezeket a légtornász számokat, amikor a levegőben valamilyen eszközön hosszabb időn keresztül gyakorlatokat mutatnak be, hajlékonysági elemeket, erőelemeket, egyensúlyelemeket. Ilyenkor ugye sokáig nem éri a talajt annak a művésznek vagy sportolónak a teste semmilyen ponton, és a főbb gyakorlatok azok ugye a levegőben zajlanak, ezért hívjuk ezt légtornának.
A gyakorlatokról beszéljünk egy picit most, amin túl vagyunk, az két sejemkötél, én így fogalmaznék, mert hogy nagyon laikus vagyok ebben a sportágban, de két különböző. Az egyik egy inkább huroknak nevezném, tehát egy olyan sejemkötél, ami nem ér le a földig, viszont nem két különálló részből áll. Ezen nagyon szép gyakorlatokat mutatnak be a pici lánykák, meg a nagyobb lánykák, sőt a fiúk is, majd erre is kitérhetünk. Mi a különbség? Mert hogy a másik, az pedig két különálló, vastagabb szalag, ha lehet szalagnak nevezni, majd kijavítasz, hogy mi ennek a megfelelő szakkifejezése. Mi a különbség a kettő között elsősorban, és mi az, amilyen mutatvány, nem is mutatványokat, mert ez talán a cirkuszból jön, milyen gyakorlatokat mutatnak be rajta a versenyzők?
A légtorna az nálunk egy szakág, tehát mi levegősportok néven foglaljuk össze a rúcsportot és a légtornát. Tehát van a levegősportoknak a rúcsport szakága és a légtorna szakága. Ugye azért alakult így ez a levegősport, pont annál fogva, amit az előbb mondtam, hogy a gyakorlatot a levegőben hajtja végre a sportoló vagy a versenyző, akár a rúdon, akár a légtorna eszközön, ez gyakorlatilag eszközfüggő, és így vettük ketté a rúcsport szakágat, meg a légtorna szakágat. Most ugye csak a légtornáról van szó, és több eszközt láttok. A légtornának különfajta mozgásformái vannak, ez eszközönként különbözik. Egyik mozgásforma az a szilk, ez talán a legismertebb a cirkuszművészetből is. Ez amikor kettő különálló anyag, egy jó hosszú anyag, ilyen 5, 6, 7 vagy akár 8 méter hosszú is lehet ez az anyag. Két különálló ága van, és ezen hajtják végre a gyakorlatokat. A másik anyag pedig egy anyag, ami önmagába visszafordul egy hurkot képez, ezt hívjuk hamoknak. És a harmadik mozgásformája a légtornaszakágunknak az a karika, ami ugye nem egy puha eszköz, hanem egy vas karika. Ezt tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha valaki nem látott még sport jellegű légtornát, viszont a cirkuszból már ismeri ezeket a dolgokat, így vizuálisan visszajönnek neki, akkor ugyanezeket az eszközöket kell elképzelni, csak a sportszövetségen belül egy más nézőpont, más metodika a megközelítése ennek az egésznek, és a sportággá válásnak egy útja volt az, hogy mi ezen elindultunk, ezen az eszközhasználaton, szakák felosztáson, stb.
Az elindultunk, az mit jelent, hogy még gyermekcipőben jár Magyarországon a légtorna, vagy azért már eltelt annyi idő, hogy mondhatjuk azt, hogy világbajnokságot, Európa-bajnokságot szerveztünk, úgyhogy ha nem is nagyhatalomnak, vagy lehet akár nagyhatalomnak nevezni Magyarországot?
Hát ez két külön nézőpont. Hát mi nézőpontunkban Magyarország egy nagy hatalom, illetve hát, hogyha a légtorna és légtorna szinten nézzük a világban, akkor valójában tényleg az vagyunk, de gyerekcipőben is jár ez az egész a többi nagy sportákhoz képest. 2024-ben lett a rúcsport és a légtorna külön sportág. Ez rengeteg előnyt jelent a sportolóknak, mind versenysportolóknak, mind szabadidősportolóknak, és azért az óta még csak két év telt el. A szövetség nagyon igyekszik, hogy ez Magyarországon megkapja azt a megfelelő rangot, presztist, és talán hírnevet, hangot, amit megérdemel, azok alapján, az erőfeszítések és teljesítmények alapján, amit a sportolói közösségünk beletesz, de azért még ez tényleg egy 2015 óta szerveződő sportág, hivatalos keretek között 2015 óta szerveződő sportág, tehát azt mondhatom, hogy azért ez a nagy sportágakhoz képest még gyerekcipőben jár.
Kardos Lilien ül már itt mellettem, Európa-bajnok, ez az első aranyérmed Európa-bajnokságon?
Igen, ez az első. Hát nagyon izgultam, de ugye megnyertem, és most nagyon-nagyon örülök.
És mennyire izgultál, amikor az esküszövegét kellett mondani, mert hallottuk, hogy az is hozzád fűződik?
Hát nagyon izgultam, de amikor elkezdtem mondani, éreztem azt, hogy ez menni fog.
Hány éves vagy egyébként?
8,5.
És mióta légtornászkodsz?
2,5 éve.
És hogy kerültél a sporták közelébe egyáltalán?
Egy fél évet balettoztam 4 éves koromban, de az nagyon így nem jött be, és aztán 2 év múlva rátaláltunk erre a sportra, és nagyon megtetszett.
Az érdekelne a legjobban, hogy hogy találtatok rá erre a sportra?
Hát ott voltam a mellettünk lévő utcában, és anya így keresgett, és egyszer csak megtaláltuk, tehát nagyon nem volt semmi.
És nem félsz a kötélen fönt? Mert én néztelek, ahogy csinálod, hát egyrészt lenyűgöző volt, másrészt meg azért dobogott a szívem, nehogy leessél.
Hát inkább, hát a kötélen nem félek, de inkább a karikától, mert ott nehezebbek az elemeim.
De mindegyiket csinálod?
Igen, igen.
És azért, mert félsz, attól még megcsinálod, mert hogy próbálod legyőzni magad?
Persze.
Erre az Európa-bajnokságra hogy készültél? Azt mondod, hogy most nyertél először, de úgy jöttél ide, hogy nyerni szeretnél?
Igen, úgy jöttem. Én hát otthon nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, meg az edzőimmel is, de nagyon sok magánórám volt.
Az otthon gyakorolni az azt jelenti, hogy akár otthon az otthonodban, a lakásotokban is gyakorolsz?
Hát, légtornaállványom is, azon szoktam.
Miért szereted ezt a sportágat ennyire?
Azért, mert tudok új elmeket megtanulni, és hajlékon is leszek tőle, meg ott vannak a barátnőim, akik nagyon aranyosak, és így jó oda menni nagyon.
Amikor először felfedezted magadnak ezt a sportágat, és kipróbáltad, akkor mit csináltál? Először csak mondjuk belekapaszkodtál a kötélbe, és akkor szépen lassan jutottál el odáig, hogy már ilyen csodákat tudsz művelni?
Igen.
És akkor sem féltél a legelején?
De akkor nagyon-nagyon féltem. Csak otthon volt egy csempkintám, és azon mindig így csüntem. És úgy meg már könnyebb érzés volt egy picit, de attól még nagyon izgultam, megféltem.
És minél többet gyakoroltál, annál kevésbé félsz?
Igen.
Akkor most már nem nagyon félsz?
Most már egy kicsit sem.
Sánta Renáta és nevelőedző.
Mit jelent az, hogy nevelőedző?
A szövetségben van 3 nevelőedző, akik nem csak a saját egyesület versenyzővel foglalkoznak, hanem amint megvan a válogatott keret, utána úgy az egész országban segítjük és figyeljük a versenyzők felkészülését.
Feltételezem, hogyha edző vagy, akkor te is ezt a sportágot űzöd, vagy űzted?
Amikor még én versenyeztem, akkor még ez nem nagyon volt úgy alatatáron, tehát én akrobatikus táncoltam és tornáztam, és abból lettem légtornaedző.
Nagyon sok a közös pont a két sportágban?
Igen, elég sok, mert eleve sok a talajrész, egy fél percet legalább a talajon kell tölteni, amiben akrobatikus elemet is bele kell tenni, szóval az alap az eleve nagyon közös, és utána igazából a felkészülés is nagyon hasonló, mert nálunk nem csak a légtornával készülnek, hanem ugyanúgy akrobatikával és tánccal is a versenyekre.
Tehát az lesz jó légtornász, akinek az akrobatikához megvan az izomzata, a felépítése, a ritmus érzéke, minden ilyesmi, az kell ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
Nem feltétele, és nem kifejezetten kell, de szerintem nagy előny. Nálunk is a saját versenyzőinken látom, hogy nálunk ugye nem csak a légtornára készülnek, nem csak légtornázés van, hanem mellette talaj, akrobatika és tánc is, és sokkal könnyebben tanulnak meg így az eszközökön is bármilyen elemet, és nagyon sokat jelent a talaj résznél, ahol az artistik pontokat kapják.
Azt mondod, hogy nem alapfeltétel, van bármilyen alapfeltétel ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
Szerintem igazából semmi, tehát hogy a nulláról is el lehet kezdeni, és el lehet jutni egy versenyzői szintre, ha valaki tényleg kitartóan csinálja és felkészül.
A gyakorlás a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb, a sok gyakorlás?
Igen, a sok gyakorlás, meg tényleg az, hogy kitartóan csinálják, mert hogyha tényleg kimarad egy kisebb idő, akkor mindig kicsit nehezebb visszaszokni, és ezáltal mi azért szoktuk, hogy nem is hagyják abba az edzéseket, mert nyáron is valamilyen szinten táborozunk, mert mindig szerintem benne kell lenni, hogy fizikailag végig tudják csinálni azt a 3-4 percet, amit az eszközön kell tölteni.
Neked ebben mi a legszebb?
Nekem talán az artistik része, hogy nem csak maga az elemek, itt a sporton azért a sportversenyeken nagyon sokat számítanak a nehéz elemek, amiket ki kell tartani, nem szabad belemozdulni, és minden, ami nem ez, hanem maga az a tánc része, meg az összekötések, én azokat a részeket szeretem legjobban.
Milyen az a folyamat, a ahonnan eljuttok, mondjuk, nem tudom, hogy nevelőedzőként ezzel foglalkozol-e az első lépéssel, amikor mondjuk jön egy versenyző, hogy neki ez a zene nagyon tetszik, és már eszébe jutott pár mozdulat, amit erre lehetne csinálni, és innen felépül egy gyakorlat. Tehát ezt a folyamatot hogy kell elképzelni?
Versenyző függő, szerintem meg edző függő is. Nálunk közösen találjuk a gyerekekkel a témát általában. Mi is mondunk nekik, ők is havonnetetik sokszor, amúgy a gyereknek tök jó ötlete van, és akkor azon a vonalon indulunk el. Van, amikor inkább tőlünk kérnek segítséget, és akkor szülőkkel, gyerekekkel megbeszéljük, de mindenképp kell az a közös pont, ahol hogy az edzőnek is tetszen az ötlet szerintem, meg a versenyzőnek is, mert úgy tudnak közösen összehozni szerintem a jó gyakorlatot.
Melyik az általánosabb, hogy előbb van meg valakinek a fejében a zene, és akkor ahhoz próbáltok összeállítani egy gyakorlatsort, vagy megvannak azok az elemek, amit tudod, hogy hozzáillik, ő jól meg tudja csinálni, és aztán kerestek hozzá egy zenét?
Sportversenyen szerintem nálunk legalábbis van, hogy hamarabb megvannak az elemek, amiket már gyakorolnak, mert minden korosztálynak megvan, milyen szintig mehetnek. Tehát azért általában az elemek már nagyjából adottak, és azt próbáljuk meg inkább zenére tenni. De van, hogy a zenét vágjuk az elemekhez, vagy teljesen fordítva, attól függ, mikor, hogy jön ki a lépés.
És akkor ezek után jön mondjuk az előadó ruha?
Igen, igen, amint megvannak a kötelező elemek, igazából akköré tudjuk építeni a többit, meg akár a smink, haj, ruha, minden, ami a témához megfelelő, mert erre is pontot kapnak.
És ez is egy külön művészet?
Igen, szerintem ez is.
Ezt mennyire élvezik ezt a részét a lányok egyébként? A sminket, a hajat, a szép ruhákat?
Nagyon szerintem az nagyon szeretik, szeretnek együtt felkészülni, egymás sminkelik, egymásnak a haját szokták csinálni, a nagyobbak már a kicsiknek, szülők is segítenek, a szülők is szeretik amúgy csinálni a sminket, hajakat, szóval szerintem szeretik ezt az alkotási részét is.
Mennyire nehéz mostanában bevonzani a sportágba a gyerekeket, és mennyire nehéz aztán ott is tartani őket?
Szerintem már sokkal nehezebb, egyre nehezebb szerintem ezeket így mindenféle sportágba bevonni a gyerekeket, mert már nehezebb őket lekötni. Tehát egyre jobban már az okostelefon, meg a tévé, meg mit tudom én, és szerintem sokkal tiniket is nehezebb már ott tartani. Azért nálunk van versenyző 4-5 éves kortól 20 éves korig, és meg lehet őket tartani, de minél idősebbek, szerintem minél nehezebb azért most már. Meg minél egyre másabb a korosztálya, meg a gyerekek is másabbak, nehezebb. Szerintem bevonzani amúgy nem nehéz annyira, mert látványos, tehát meglátják, kipróbálják, eljönnek edzésre, de azért amikor már egy versenyző szinten kell edzeni, az már azért teljesen más kategória.
Mert nagyon sok edzést, nagyon sok gyakorlást igényel, mondjuk, hogyha heti vagy napi szintre lebontjuk, akkor ez hogy néz ki?
Hát nálunk nagyon sok, nem biztos, hogy mindenkinél így van, de nálunk heti, van, aki 7, van, aki 9-et edz, tehát, hogy van, amikor ugye talajedzés van, akrobatika, és utána még van mondjuk 2 óra talaj, aztán van egy 2 óra légtorna, van, hogy vasárnap még 3 órát légtornáznak, nálunk van, aki már rudazik is, és akkor rudazik 2 órát, majd megy akrobatikára 2 órát, tehát nálunk azért ez már elég magas szinten van, de szerintem azért egy heti 4 edzés már mindenképp kellene egy versenyzői szinthez.
Az nagyon soknak tűnik. Az, hogy most itt hazai pályán Budaörsön van egy Európa-bajnokság, ez mekkora motivációt ad ebben a nagyon sok edzésben, ami várt rájuk, és majd vár a jövőben is a versenyzőkre?
Szerintem azért szeretik, amikor itt van, meg motiváltabbak, mert többen el tudnak jönni megnézni őket, itt családtagok, barátok, mert itthon vagyunk. Nincs az utazási költség azért, tehát, hogy nem kell sok előtte kiutaznunk, vagy közel van mindenkinek, nálunk vannak pestiek is, meg vannak szolnokról, és akik például a pestiek, azok tök könnyen hazajárnak, tehát hogy azért így kicsit könnyebb, de a motiváció szerintem teljesen ugyanolyan, amikor külföldre megyünk meg itthon, mert Európa-bajnokság, tehát hogy az a része szerintem változatlan.
Hogyha Európa-bajnokság, akkor a nagyhatalom, vagy az igazán jó versenyző nemzetek Európában vannak, vagy ez egy világszintű és világszinten népszerű sportág?
Most már világszintű, tavaly világbajnokság volt itthon, de szerintem a legjobbak azok az Európa szintű versenyzők, európai versenyzők, az ukránok és a magyarok szerintem jelenleg ez a 2 legerősebb ország a légtornában.
A Budaörsön zajló Európa-bajnokság holnap zárul. A világbajnoki összetettben élen álló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, a sprintfutam után a Forma 1-es brit nagydíj időmérő edzését is megnyerte Silverstone-ban, így ő rajtolhat majd az érről. Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő hétszeres VB győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat. Az 52 körös brit nagydíj holnap közép-európai idő szerint 16 órakor kezdődik, megnézhetik az M4 sporton. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füves pályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Świątek két játszmában kapott ki Alexandra Ialától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szetben vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től a harmadik fordulóban. Ezzel a vereséggel eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Időközben az is kiderült, hogy a majdnem 4 év után visszatért Serena Williams térdsérülés miatt nem lép pályára párosban Wimbledonban, ahol nővére Vénusz oldalán játszott. A sportvilág ezzel véget ért, legközelebb 22 óra 30 perctől várom Önöket. Viszont hallásra!